két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok! Ez a 2020 film Odüsszeia Oxival és Dáviddal. És ezúttal úgy döntöttünk, hogy egy sorozatot fogunk elétek tárni, amit remélhetőleg már ismertek. Mi is a címe?
Hát ez a Mindhunter, és szerintem még tegyük hozzá, hogy a rendező David Fincher, akitől ugye nagyon sok jó filmet láttunk, de hát ha csak a Zodiákust, vagy a Hetediket, vagy a Pánikszobát mondanak, akkor mindenki tudja, hogy ki ez a Fincher.
Hát ez a Fincher, ez nagyon fincsi rendező, mert igazából én nem nagyon tudok olyan filmet, amit nem 100%-on csinált meg, és van egy olyan tulajdonsága, hogy mindent ilyen empirista módon rak össze, tehát ilyen nagyon, nagyon figyel arra, hogyha például valakit meggyilkolnak, akkor ő azt pont ugyanabban a napszakban vegye föl, pont ugyanabban az órában, pont ugyanúgy álljon a fűszál, és a fát is ugyanabból a szögből mutatja. Tehát valami hihetetlen.
Igen. Mielőtt belemelegednénk a dolgokba, áruljuk el a hallgatóknak, hogy itt korábban megbeszéltük, hogy lesz néhány szolgálati közlemény. Én fontosnak tartom elmondani, hogy a műsorunk alapvető lényege, hogy egy autentikus filmrendező, ez ugye Dávid, és egy laikus mozi néző, ez vagyok én, Oxi, beszélget a különböző filmekről, ezeket mindig nagyon jónak tartjuk, azért merjük ajánlani, és nagyon jó róluk beszélni. Ezeket az adásokat később megtaláljátok a YouTube csatornán és a Facebookos oldalon, ugyancsak ilyen névvel, hogy 2020 film Odüsszeia. Köszönjük, hogyha lájkoltok, azt nem köszönjük, ha dislájkoltok, de dislájkoljátok esetleg, de megértjük, a véleményt tiszteljük.
Most hát akkor kezdjük. Én örülök, én szeretem, hogyha néha így egy ilyen
becsúváznak.
Sajtszagú láb megtapossa az orromat, vagy befigyel valami romlott krumpli, mert akkor tudod, hogy valamibe beletenyereltél, és mi is tévedhetünk, bár mi úgy gondoljuk, hogy nem, de szerintem tévedhetünk. Plusz a Spotify-t kihagytad, hogy Spotify-on is lehet bennünket hallgatni, ami azért, legalábbis az én szempontomból, amikor megszerettem ezt a műfajt, az úgy történt, hogy futottam ilyen futógépen, és a világ legdögunalmasabb dolgának tartom, amikor futsz egy futógépen. Tehát teljesen ilyen emberellenes cselekedet. És közben hallgatni jó podcastet, az szerintem egy fantasztikus dolog.
Hát igen, vagy mosogat a háziasszony a konyhában, és a háttérben ment régen a rádió, megy most akkor a podcast. Még annyit hagyd tegyek az előbbiekhez, hogy akkor még egy lemaradt. Ha beírjátok, kedves hallgatók, a Google-ba, hogy Bibliopod, akkor egy Kellogg könyvkultúra magazin arvadba juttok, és ott is fent van ez az adás, tehát mindenféle lehetőség van arra, hogy újra és újra meghallgassatok minket. Két hetente jelentkezünk adással, itt az elején egy picit belehúzunk, hogy legyen elég sok szemezgetni való. A mai az pedig egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egy sorozat, Dávid kedvence a sorozat, nekem is az lett, mert Fincher az Fincher. A cselekményt, azt beszéltük, én tukmáltam Dávidról, hogy légy szíves, meséljük el a cselekményt, úgy nagyjából, mivel sorozat, ez érdekes. Hogy lehet itt elmesélni a cselekményt? Két évad.
Hát igen, én úgy tudnám ezt valahogy felvázolni, hogy egyrészt ugye arról mindig beszélünk, hogyha ezt a sorozatot valaki most elkezdi, és ez a podcast inspirálja, akkor igyekszünk az elején nem spoilerezni, de egy idő után muszáj, hogy kinyomjatok bennünket, ugyanis nem fogunk tudni úgy elemezni egy ilyen sorozatot, hogy nem megyünk bele a részletekbe, és nem lövünk le bizonyos baromi jó fordulatokat. Úgyhogy ahelyett, hogy széttörnétek a laptopot, vagy kidobnátok az ablakon a tabletet, vagy lehúznátok a retyón a mobilt, inkább szerintem kapcsoljatok ki bennünket, és folytassátok akkor, amikor végignéztétek a Mindhunter-t. Szóval ez a Netflixen indult ez a sorozat, méghozzá 2017-ben úgy tudom, és azóta két évadot élt meg. Igazából nekem nincs arról tapasztalatom, hogy a Netflix milyen gyakran ad ki sorozatokat, ugyanis ezeket állandóan változtatja ezeket az időpontokat. Tehát volt, hogy a Stranger Things ez például másfél hónappal később, vagy másfél évvel később jelent meg, mint kellett volna. Úgyhogy én nagyon várom a Mindhunter harmadik évadát, amiben az a reményem, hogy akár Ted Bundy-val is találkozhatunk, mert ugye ez a sorozat nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a 20. század nagy bűnözőit bemutassa. De igazából nem úgy mutatja be, ahogy ezt elsőre várnánk, hogy gyakorlatilag ezeket a bűnelkövetőket hogy kapta el az FBI, hanem az FBI egy alrészlegének, egy kutatócsoportjának a alakulását nézhetjük gyakorlatilag meg, vagy követhetjük nyomon. Kicsit olyan, mint amikor J. Edgar Hoover megalapította az FBI-t, itt megalapítanak egy profilozó brigádot. És mi is ennek a profilozó brigádnak a feladata, Oxi?
Hát, ha én jól értem, akkor pontosan ez, hogy a személyiség elemzők ugye eleve létrehoznak, szinte mondhatni, egy új tudomány ágat, vagy egy új tudomány leágazást, hiszen ez több más egyéb tudomány ágból épül össze. Ugye ennek az eredetie talán mondjuk Freudig és Jungig megy vissza ugye a pszichoanalízissel. Arra különösképpen nagy gondot fordított Fincher, és ez még mindig a cselekmény, hogy hova helyezzük el, 1977-ben játszódik, nincsenek mobiltelefonok, nincsenek különösebben professzionális és még amatőr elektronikai készülékek sem, és ha jól tudom, akkor ugye még a DNS nyomok sem adtak, vagyis a DNS sem adott megfelelő nyomozati anyagot a hatóságoknak. Tulajdonképpen ez, hogy létrehozzák ezt a csoportot. Nekem egyébként rengeteg más sorozat is beugrott, ugye egy picit van benne akár egy X-akta, egy picit van benne egy Twin Peaks, de hát azt majd mindjárt itt a beszélgetésbe kifejtjük. Én nagyon sok dolgot össze tudtam írni ezzel kapcsolatban, és most elterveztem, hogy mindig lebombázlak. Nem is kérdések lesznek, hanem egy kijelentés, és arra kérlek majd, hogy ezeket magyarázd meg nekem, mert komolyan nem értek egy csomó mindent, pedig Fincher zseniális, mint tudjuk.
Igen, most nekem ugye felsoroltál egy csomó sorozatot, amiket én is nagyon szeretek, de én úgy gondolom, hogy ha már sorozat, akkor a nagyjátékfilmeket is mondhatjuk talán sorozatnak, hiszen ma már trend, hogyha egy nagyjátékfilm egy brand, akkor csinálnak belőle különböző részeket.
Trend a brand.
Igen, nekem a trend a brand. És nekem az első ilyen megérzésem az volt, hogy ez a Mindhunter szó, ez egy kicsit rímmel a Manhunter-re, ami gyakorlatilag a Bárányok hallgatnak című film, tehát annak az eredetie, és ugye a Manhunter-t csinálták meg utána ugye a zseniális Anthony Hopkins-zal és Judy Foster-rel egy még jobb filmbe, tehát az eredeti ahhoz képest egy B-film. És hogy miért hozom példának a Bárányok hallgatnak ott? Egyrészt az én, nem is tudom, gyerekkorom, én egy picit később voltam nálad, Oxi gyerek, talán egy tízessel, vagy nem tudom mennyivel, de én arra emlékszem, hogy én a 90-es évek elején még nagyon kis pöcsös voltam, és nem nagyon engedtek be a Bartók moziba megnézni a Bárányok hallgatnak ott, csak láttam a kirakatba, hogy ki vannak téve ilyen fura képek, ugye, amik a moziból voltak ilyen stillek, és lehetett látni, hogy a hullaházba a korboncnok mellett ott áll egy szép csaj, aki Judy Foster volt, és ez egy olyan film, amit mi nem nézhetünk meg, mert valószínűleg ilyen brutális dolgok lesznek benne. Na most annyiban hasonlít erre a Bárányok hallgatnak szériára, ugye a Hannibalra és a Vörös Sárkányra, hogy ott is a profilozás vezet el gyakorlatilag a gyilkosok megtalálásához, és ott is egy ilyen pszichopata gyilkos, egy ilyen kétgyilkos, akit az Anthony Hopkins formál meg csodálatosan. Ő az, aki tippeket ad, hogy hogy lehet elkapni más gyilkosokat, illetve milyen fétiseik, milyen őrületeik vannak. És ez az egész, ez innen ered. Tehát, hogy amikor a hollywoodi írók összedugták a fejüket, vagy a stúdióvezetők, hogy na most miről csináljunk filmet, akkor valószínűleg a kezükbe kerülhetett ez az akta, amiben ez a Ford ügynök, illetve a Tench nyomoztak, és azt mondták, hogy hát erről filmet csinálni, hogy két ilyen egy fiatalabb, meg egy középkorú faszi nyomoz, ne, tegyünk be egy dögös FBI ügynök nőt, na így születhetett meg a Bárányok hallgatnak.
Illetve a Mindhunter.
Hát igen, és most meg a Mindhunter, ami gyakorlatilag a David Fincher zsenialitásának köszönhetően hiába a múlt, mégis egy nagyon friss dolog, és olyan szempontból meg azt hiszem, hogy a rajongói igényeket 100%-ig kielégíti, hogy volt egy korábbi filmje, ugye a Zodiákus, és annak is volt egy ilyen neonos, sötét, kicsit olyan opálos világa, amilyen a Harcosok klubja is volt, vagy amilyen a Hetedik, és, vagy akár a Facebook film, és nagyon jó ebben a világban dagonyázni, bár egy nagyon sötét, ijesztő, nyírkos, sörös húgyszagú, börtönfolyósós világ, de hát én imádok borzongat.
Most még én hadd csatlakozzak ehhez, amit előbb mondtál. Szerintem Spielberg is ezt használja fel a Kapjál, ha tudszban. Ott ugye az alapötlet az, de egyébként ezek valóságos, megtörtént esetek, még ezt is elmondhatjuk, hiszen a Spielbergnél is az van, hogy miután elkapják a csalót, amit ugye a DiCaprio alakít, akkor fölajánlják neki, hogy jó, már ült egy pár évet, vagy valamennyit a sitten, de jöjjön be, és segítsen az FBI-nak, segítsen a nyomozóknak, hiszen a rablóból lesz a legjobb pandúr, mondta Rúzsa Sándor, és elkezdtek vele együtt dolgozni, és zseniálisan lebuktatta a többi bűnözőt. Itt is ez van, csak hogy ezek valós történetek, hogy a magyar rendezők is eltök szoktak ilyet, hogy nem is tudom, a Szomjas Györgyéknek, meg több másnak, embernek volt, ilyen rendezőnek volt, ez egy módszere 80-as években, hogy elővettek egy Népszabadságot, megnézték az apró hirdetést, vagy a gyilkossági, vagy a bűnügyi rovatot, és onnan indult el egy alapfilm.
Hát igen, csak hogy az a csodálatos ebben, és valószínűleg ez már a 21. századi sorozatírók zsenialitása, hogy nem tűnik száraznak a film. Tehát elsőre én azt hiszem, hogy ha egy reális ajánlót mondanék valakinek, akkor megijedne. Tehát egy haveromnak mondtam, hogy figyelj, nézd meg a Mindhunter, tök jó. És akkor mondta, hogy miért olyan, mint a True Detective? És akkor azt mondtam, hogy hát figyelj, nem olyan teljesen, mint a True Detective, például nincs benne annyi akció, vagy igazából egyáltalán nincs benne akció. Egyáltalán nincs benne akció.
Akkor minek nézzem meg?
Nem és igen, és azt érzem, hogy ma már azt várjuk, hogy mindenáról legyen akció, de a David Fincher abban zseniális, és már a Hetedik idején abban volt zseniális, hogy amikor nincs akció, akkor is pattanásig feszült a helyzet, és baromi érdekes. Tehát, hogy valahogy azt éreztük a 70-es években, a 90-es években, hogy egy thrillernek valahogy úgy kell véget érnie, hogy 4-5 FBI-os helikopter kering valahol, bejönnek a SWAT kommandósok, iszonyatos lövöldözés van, valami brutális horror eset, és a Fincher bebizonyította, hogy erre mind nincs szükség. Elég egy lélektani dráma a film legvégén, egy olyan gyomros, amire azt mondod, hogy Jézusom, ez akár velem is történhetne, akár az én családtagom feje is lehetne abba a kis tortás dobozban. Ugyanezt az élményt adja a Mindhunter, tehát belelátsz ebbe a kertvárosi amerikai létbe, és belülről kapod meg ezeket a furcsa házakat, ezeket a látszólag normálisnak tűnő kertvárosi milliőket, és azt látod, hogy belül rohad szinte minden.
Itt van egy fontos része a filmnek, ami ugye ehhez a gondolatmenethez tartozik, mégpedig az, hogy szerintem a Fincher felfedezte, hogy a bűn az nem legyőzhető. Nézzük a hetediket, ott egyértelműen elbuknak a nyomozók, pedig zseniálisan levezetik az egészet, kiépítik, hogy ki lehet ez, tök jó profiloznak, főleg az öreg.
Igen, mert a Brad Pitt az azt mondja, hogy egy sorozatgyilkos az olyan, hogy valahol a nagyanyja bugyjába ugrál, és ehhez képest...
Igen, lenézi a gyilkost. Ott többször figyelmezteti őt az idősebb nyomozó, hogy nem így van, itt nem szabad. Tehát eleve tiszteld az ellenséget, ismerd meg, de tiszteld az ellenséget. Most a Zodiákusban ott gyakorlatilag hülyére alázza a Fincher, az is ugye egy eredeti sztori, egy megtörtént eset, de a mesélésben is megvannak alázva a rendőrök, és a lakosság is, már így mondom, a lakosság, ugye, a mozinézők, hogy nincs meg a gyilkos. Nem győz a jó, a rossz győz, és nem úgy rossz, mint ahogy szegény Darth Vader-t most már lassan béke Nobel-díjat fognak neki adni, hanem egy igazi rossz, egy szadista, brutális állat. Itt is ez van, a Mindhunternél, mintha már eleve kódolva lenne, hogy itt nagyon nehéz lesz. Itt nagyon durva dolgok jönnek. Csak hogy a tekerés más, mert eleve a gyilkosok már megvannak, benn vannak a börtönben, és ezek elindulnak, hogy beszélgessenek velük.
Ez mennyire a fonákja, vagy mennyire érdekes ez a pitch, hogy kíváncsi lettem volna, hogy David Fincher nyilván sztárrendező, de hogy izzadta, amikor a stúdiónak előadta ezt a dolgot, hogy figyeljetek, egy nagyon jó thriller sorozatot fogunk indítani, amiben sorozatgyilkosok vannak, és akkor az izzadó kezű fiatal producer, aki be akarja nyalni magát, azt mondja, hogy igen, igen, és akkor elkapják ezeket a nagy gyilkosokat, mint a Manson? Hát nem, ezek már el lesznek kapva, igazából csak lenyomják a felvételi gombot, és interjúkat készítenek.
Ilyen talk show az egész. Csak beszélgetnek.
Igen, és ehhez képest készül egy iszonyatosan feszült két évad, ami majd mindjárt megbeszéljük, hogy melyik évad a jobb, vagy egyáltalán van-e különbség, de hogyha ezt ketté veszük, akkor szerintem az első évad az arról szól, hogy bemutatja ugye a három főszereplőjét. Először azt hiszük, hogy kettő. Tehát először azt hiszük, hogy ez egy buddy movie, amiben van egy fiatal Sherlock Holmes-szerű éleseszű nyomozó, a Holden Ford ügynök, akit Jonathan Groff alakít, illetve a másik, a Bill Tench, akit Holt McKelleny alakít, és van a Dr. Wendy Carr, aki pedig egy pszichológus nő, és egészen pontosan az Anne Torv, remélem jól mondom, ő játssza ezt a karaktert zseniálisan, az ő hármasuk kémiája adja meg ennek a filmnek a savaborsát, de az elején biztos vagy benne, vagy legalábbis én biztos voltam benne, hogy ez egy True Detective-szerű buddy movie.
És mi az a buddy movie? Ezt azért áruljuk el, én nem tudom, azért is kérdezem.
A buddy movie, én se tudtam, hogy így hívják, csak gyerekkorom óta vágytam olyan filmekre, mint a 48 óra, a Halálos fegyver, a Bad Boys, és sok olyan mozi, akár még a Die Hardot is bizonyos szempontból buddy movie-nak tudnám venni, hiszen ott is ott van a mondjuk a Die Hard 3-ba a Samuel L. Jackson figurája, vagy buddy movie-nak mondanám a hetediket, ahol teljesen egyenrangú, ugye a mindjárt mondom, a Brad Pitt és a Morgan Freeman két karaktere, sőt, ott a fekete színész, a Morgan Freeman a sokkal okosabb és sokkal kifinomultabb, mint a forrófejű, kicsit őrült társa. Egyébként ugyanígy van a Halálos fegyverben, hogy a Danny Glover a több sütnivalós és tapasztaltabb róka, míg a Mel Gibson az őrült, állandóan meghalni vágyó, ezért ilyen igazi...
De hatékonyabb, sokkal hatékonyabb.
Hát a fejeket hamarabb vágja, meg heréli ki az neket, meg köti rá a tréleres kocsira azért a a malibui háznak a villájának a tartó pilléreit is rántja szét. Meg hát más igényünk volt. Tehát a 90-es években szerettük látni, hogy a Mel Gibson párszor oda csapkodja a fejét egy-egy fószernak, miután a feleségével vagy a barátnével épp végzett, és szerettük látni, ahogy felkoncolják ezeket a figurákat. Most szerintem megváltozott ez az igény. Tehát nem feltétlenül az akciókat várja a közönség. Hogy mondjak neked egy példát, például itt van a Joker, hogy nem tudom hány Marvel film készült, amiben lebontották a felhőkarcolókat, szétfejeltették az ellenfeleit a Supermannek, a pókember ellenfeleit kiherélték, felnégyelték, leégették, elásták, újra szétbombázták. Na mindegy, szóval én már unom ezeket a küzdelmeket, és akkor ott van egy Joker, ami egy egyszerű karakterdráma, és sikeresebb tud lenni, mint a többi film. Én ugyanezt érzem a sorozatgyilkos filmek piacán, hogy most a David Fincher letett egy olyan sorozatot az asztalra, amiben nincs annyi akció, mégis sokkal feszültebb, sokkal érdekesebb, sokkal misztikusabb, sokkal pszichológizálóbb.
Részletes, mint egy Rembrandt kép, és itt az is egy nagyon fontos elem, ez is, aki most ezután kedvet kap, az számoljon azzal, hogy itt a filmnek majdhogy nem a harmada, de lehet, hogy a fele esetenként, részenként a nyomozók magánéletének részletes kitárgyalása, bemutatása. Nem csak a nyomozás, nem csak ennek az egész személyiségfejlesztő csoport, vagy személyiségkutató, analizáló csoportnak a felépítése és aktivizálódása, hanem maguknak egyesével ugye végigmegy a nyomozók életé, mind a három, de egészen odáig, hogy a fordügynök hogy csajozik be, hogyan szexel, vagy a tencsügynöknek milyen családi problémái vannak, és dobjuk be akkor az aranytallért, hogy a hölgy az milyen leszbikus szerelembe bonyolódik egy pultossal. Az, hogy hol laknak, hogy élnek, hogy mossák ki a ruháikat, tehát tök érdekes, hogy minden olyan részlet, ami korábban, tehát mit tudtál meg korábban például Derrickről, vagy a Kojackről? Semmit. A Starsky és Hutchról egy picit talán többet, hogy csajoztak, de ez mindig tabu volt. Finchernél a tabu az egy kód szó, ő megbontja a tabut, először is ugye veszíthet a rendőrség, nem kapjuk el a gyilkos, ha el is kapjuk, akkor is ugye mind a hetedikben kiderül, hogy még akkor is ő irányít. És nem lehet, csak futhatnak a rendőrök ezután. Itt pedig gyakorlatilag hát nem a szarozgatját teregeti ki Fincher, de bemutatja, hogy hát a nyomozónál sérülékenyebb, esendőbb figura nincs. Ugye a Fordról kiderül, hogy egy idő múlva, hogy pánikrohamai vannak. Na most egy nyomozó, képzelj el egy Bruce Willis-t, egy John McClane hadnagyot, amint pánikrohama van. Hát nem megvalósítható a dolog.
Igen, most átmenetileg nem vagyok macsó, mert kicsit összefostam magam. Tehát, hogy ez a Holden Ford ügynök egyébként azért egy nagyon jó figura, mert elsőre az volt az érzésem, hogy ez a Barbie párja, a Ken, tehát ez a...
Feminin pasi.
Jó, de ugyanakkor kurva unalmas is, tehát, hogy így elsőre az van, hogy... Most ezt a csávot fogom nézni, mert még anno a Brad Pitt sokkal érdekesebb volt, tehát az is egy helyes csóka 1995-ben, de egy picit olyan őrült. Viszont ezen a Fordon elsőre nem azt érzem, hogy őrült, hanem olyan magányos, olyan magába forduló. És aztán elkezdi ezt a figurát kibontani, és érdekes lesz. Tehát, hogy egyszerűen az a bizarr élményem van a Holden Ford ügynökkel kapcsolatban, hogy olyan szinten tud rezonálni ezekre a gyilkosokra, hogy valami nem stimmel nála. Tehát lassan tényleg várom, hogy fölvegye ő is a nagyanyja bugyját, ahogy Brad Pitt mondja a hetedikbe, és táncikáljon kicsit az asztalon. És ezzel szemben a Bill Tench pedig a maga konzervativizmusával kicsit egy olyan republikánus szavazó benyomását kelti. Ő az a társ, aki megtestesíti a tökös amerikait, aki kolbászokat süt hétvégén a nyomozó haverokkal, aki sört iszik, és lefekszik az asszony mellé tévét nézni. Tehát a tipikus amerikai pasi, vagy családapa, és ezzel szemben a fordügynök egy nagyon furcsa ürge.
A fordügynök, én úgy látom őt, hogy egy olyan, mint a szuper, kinézete olyan, mint a Superman unokaöccse lenne, tehát mégiscsak egy ilyen Batman-Robin távolságban azért van a szuperségtől, ugyanakkor az a tipikus ilyen tanárbácsi kedvence, ez a pedáns, mindig jeles, mindig ötös, mindig mindent maximumra teljesítő figura, akinek se íze, se bűze, semmiféle ilyen sótlan csávó, ugyanakkor, mivel láthatjuk a szerelmi életét ott is az ágyban, ez nem tudom, hogy mi közön van hozzá, hogy egy nyomozó milyen az ágyban, most megtudtam, hogy ott is maximumra akar teljesíteni, teljesen alárendeli magát a nőnek, abban a tekintetben is, hogy kielégítő volt-e, megfelelő élmény nyújtott az ágyban, tehát valami egészen gáz. A Tenchről viszont semmi ilyesmit nem látunk. A Tench, ha megnézed a filmet, végig cigizik, végig kávézik, ha csak teheti, mindenbe belezabál, folyamatosan endorfinozik, tömi magába az örömöt, hát ugye aztán meg is ki is derül, hogy miért lesz egy picit is alkoholista, ha nem is nagyon, de egy picikét, nagyon komoly családi probléma, de nagyon más a két fószer, de itt fölírtam egy mondatot, amit még szeretnék ide szúrni, mind a kettő valahol bekattant. És csak ezek a bekattant nyomozók képesek arra, ezek szerint Fincher így gondolja, a bekattant gyilkosokat csak ilyenek tudják elkapni, és erre volt már ugye példa, de nekem a Twin Peaks a legjobb. Tehát ott is a Dale Cooper nyomozó egy teljesen hibbant ürge volt, és ő volt arra predesztinálva, hogy igenis kiderüljön, hogy kiölte meg Laura Palmert.
Igen, de ez a Holden ügynök, ez egy sokkal kevésbé karikírozott ügynököt képvisel. Ugye a David Fincher is, vagy bocsánat, a David Lynch abban az időben egy stílus bravúrral állt elő, egy soha nem látott misztikus világot hozott létre, óriásokkal, törpékkel, tuskót simogató nénikkel, fura terekkel és meditációval. Na most erről a térről, erről a Mindhunter térről le van szedve ez a fajta misztikum, viszont iszonyat erős karakterábrázolás és tűpontos, már-már ilyen hiperrealista ábrázolásmód van ugye előtérbe helyezve, és ez szerintem nagyon trend a mai filmkészítésben, tehát hogyha azt mondanám, hogy például a képregény filmek hogy alakultak, hogy a Batman filmek Tim Burton-i gótikus világa hogy került tehát Nolan-nél a realitásba, tehát hogy lett a Batmobile gyönyörű gótikus kis kocsiából egy tank. Itt ugyanazt érzem, hogy a cikornyás és belegben dagonyázó, nem is tudom, hogy saját istennel rendelkező sorozatgyilkosok képéből, hogy lett egy reális esendő gyilkos, és hogy lett egy reális esendő nyomozópáros a középpontba helyezve. Tehát számomra sokkal érdekesebb most ezt a filmet nézni, és az ő bőrükbe lenni, tehát ahogy mondod, teregetni a szaros gatyájukat, menni a meghallgatásra, és velük együtt rettegni a folyóson, hogy most mégis mi lesz, vagy mi lesz, amikor a menzon elé kerülnek, és mit fog csinálni. Iszonyatosan át lehet érezni ezt az egészet.
Igen, itt a többféle megfigyelésem is van természetesen a sorozattal kapcsolatban, és még ott szabadat felejtetted, hogy ugye a két évad elkülönbözik egymástól, hát akkor egy picit belekezdek, hogy az első, tehát az alapítás, a csoport elindulása, és a második részben már nagy ügyeknek erednek utána ezek a nyomozók, akkor már ki is bővül a csoport, illetve a főnökeik fölismerik, hogy ez egy rendkívül hatékony módszer, új módszer, sokan óckodnak, az elején még látható, hogy nem igazán hisznek benne, és aztán, és itt nekem megint csak ez a Twin Peaks, meg még a X-akták is beugrott, hogy elkezdik a főnökök ezt így behájpolni, hogy a fordügynöknek az ösztönei, hogy hallgassunk, tehát ez eszméletlen, hogy ez biztos van a bűnüldözésben ilyen, de hogy ez is a feminin vonását mutatja ennek a Ford ügynöknek, hogy mások is ezt már elkezdik tisztelni, hogy szinte már ugyanannyit ér az ő megérzése, az ő ösztöne, az empátia, mint azok a korábbi módszer, jó bevált sheriff módszerek, amire ugye épül az egész amerikai bűnüldözés. Ugye a második rész az ilyen szempontból gyakorlatilag egy klasszikus krimi, de a végtelenség el van húzva, hogy a Zodiákusban már hozzá voltunk szoktatva, hogy közel 3 órás, ugye a Zodiákus?
Hát igen.
Egy ilyen nagyon hosszú. Még annyit, hadd kérdezzek úgy, mint egy tényleg egy mozinéző egy filmrendezőtől. Mondd meg nekem, Dávid, hogy miért használ a Fincher ilyen színeket? Itt azt írtam föl magamnak, hogy a barna 50 árnyalata. Tehát ez az egész Mindhunter, és erre már céloztál, sőt, el is mondtad, hogy itt egy sajátos képi világa van, itt a tónusok, hát eszméletlen, hogy mindent megtudtam a barnáról ebből a sorozatból, és ez az egész tényleg olyan, mint amikor beszépiázunk egy fotót, ugye vannak ilyen nyomok egy gombot, és akkor minden olyan régiesre változik. Ezt nem értettem, azt értettem, persze vissza kell vinni a nézőt a 70-es évek második felébe, de olyan nagyon-nagyon, hát nem is tudom, tehát tök fura. Tehát azért voltak színek a 70-es években, sőt, igazándiból akkor voltak színek. A másik meg ez az óriási feliratok, ez most egy világtrend, hogy nem úgy volt, mint régen ilyen, mondjuk az X-aktákat mondtam, ott ugye az volt, hogy begépelték, hogy most hol vannak, hogy Quantico, a CIA főhadiszállása, és egy ilyen érdekes, egy nagyon jó hang, ezt még mondta is. Most meg ilyen egész képernyőt betöltő, mit tudom én, Kansas City vasútállomás, és ilyen azért mindent betakarnak. Most mi ez? Ugye a barnát magyaráz meg a nagy feliratok, ugye ez is hozzátartozik a filmes világhoz, a szimbolikájához talán, vagy a nem is tudom mihez, hát az egész stílushoz.
Hát ugye akkor kezdjük fordítva, tudod, miért jó a szex hátulról, mert elrontod, akkor kezdheted előről, na mindegy, ez nagyon szar volt, de a lényeg az, hogy valahogy nekem ilyen a gondolkodásom, hogy mindig ezt a hátulról próbálok meg hozzáférni a gondolatokhoz, tehát először a felirat. Ugye teljesen jól mondod, hogy ma ez egy nagyon trendi dolog, ha megnézel egy Taylor Swift videóklipet, akkor biztos, hogy ilyen giganagy betűk fogják betölteni a tévéképernyőt, de emellett a Fincher mestere a címfeliratoknak, tehát ő volt, aki először tervezett felhőkarcoló méretű betűket, tehát emlékszel, a Pánikszoba úgy kezdődött, hogy az épületek oldalára ki voltak írva a nevek, mint hogyha azok is épületek lettek igen. volna. Igen. Zseniális. Egyszer látod, örökre megmarad az emlékezetedbe, azóta ezt a reklámipar is átvette. A másik, amikor a harcosok klubjába, az Edward Norton fejébe összeáll az álomlakás, és látod a különböző kis méreteket, meg hogy ez egy fűrni bútor, ez egy nem tudom milyen IKEA bútor, és így íródnak ki a dolgok, mert azt is teljesen átvette a reklámipar, meg más filmek is, például a felforgatókönyv, meg nagyon sok filmben ez visszatér. Viszont itt szerintem megtalálta a megfelelő formátumot, ugyanis ezek a rituális gyilkosságok, vagy mint később ugye megfogalmazódik, hogy ezek sorozatgyilkosok, az elején még nem is tudom valahogy furán hívják őket. Milyen gyilkosok, emlékszel?
Valamit mond rá, és akkor amikor egyszer csak bemondja, hogy hát ilyen gyilkosok, ilyen sorozatgyilkosok, akkor mindenkinek így kidülled a szem, hogy micsoda, milyen gyilkosok. Tehát magát a bűnüldözés történetében is beavatkozik.
Igen, megvan, ismétlő gyilkos. Ezt mondja, hogy ismétlő.
Ismétlő puska mintájára, persze. Hogyne?
Először nagyon hülyén
nevezett.
És az jutott eszembe, hogy régen egy New York Times-ba, vagy mondjuk azt, hogy egy hírlapba, egy átlagos hírlapba, amit árultak az utcán, nagy betűkkel volt benne a gyilkosság, hogy a mit tudom én, a Central Parkban felvágott gyomorral találták a nem tudom milyen palit, vagy nőt, vagy kiskutyát, és a lényeg az, hogy ezek ilyen nagy betűvel, ilyen újsághír címlap méretű betűkkel voltak benne, és nekem az arra asszociáltam, hogy ezt a fajta világot teremti meg a betűkkel. Mit gondolsz?
Szerintem ez nem... Na most akkor szemtelen leszek, mert Fincher itt tévedett, ami önmagában hülyeség, hát a Fincher nem nagyon téved. Ugyanis ha így van, ahogy mondod, akkor ugye az újság címlapján, mert mégiscsak újságíró lennénk, annak egy olyan feladata van, hogy még inkább erősítse a cikket. Itt pusztán mindig csak annyit közöl, hogy a két nyomozó melyik városban van, és ott milyen épületbe fog bemenni, vagy melyik államban, és azon belül melyik városban, melyik településen vannak. Vannak egészen kis településeken is, meg nagyobb városokban. Tehát igazándiból nekem az jutott eszembe, hát én ilyen vicces mókus vagyok, még így magamban is talán, hogy hát akkor akinek rossz a szeme azért. De nem ezért, ez egy trend. Nézem én is ezeket a hip-hop klippeket is, ott is ez nagyon elterjedt. Ez időszakonként változik. Nem biztos, hogy meg kell magyarázni, lehet, hogy baromi korszerű akart lenni. Úgy már érdekes, hogyha az egész filmet arra építi fel, és itt rögtön még az intro is említsük gyorsan, hogy ugyanazt, amit a hetedik elején David Fincher mester elterjesztett, tehát ezt a videoklipszerű, rendkívül rövid snittekből összeálló, kifejezetten ilyen klippes megoldást, ahol megy egy baromi jó zene, ott ugye, ha jól emlékszem, David Bowie ment, nem tudom, megfigyeled, hogy a mai estén rengeteg sok a David, csak úgy jelzem, akkor ennél a Mindhunternél is ugyanígy kezdődik a sorozat, egy magnóba valaki teker bele egy szallagot, egész közelről mutatják egy nagyon szép magnetofon, ez a orsós magnónak a kinézetét, meg ahogy elkezdi összerakni az illető, közben tényleg ilyen, nem tudom, mikromásodpercekre bevillannak ilyen borzalmas gyilkosság részletek, a hullák, vagy ahogy a gyilkosod dolgozik éppen, de ezeket ippek, hogy csak látod. Tehát ebben a tekintetben Fincher teljesen lecsiszolta. Ezekkel a betűkkel szerintem csak trendi akart lenni. Nincs funkciója. Nincs funkció.
A tipográfiát kielemeztük. Én is először így éreztem, hogy na, most nem dobott hatost a Fincher a betűk elhelyezésével, de mondom, nekem ezek az újság hírek villantak be, és úgy helyre billent a lelki világom. Neked ez nem talált be. Viszont amit kérdeztél még, ez a fényelés, mert ugye ezt nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt így veszik föl. Persze egy a filmkészítésben nagyon fontos. Igen, de nagyon fontos a filmkészítésben, hogyha ilyen monokróm színvilágot akar a rendező, akkor a falak színét, a ruhaszínét, a tárgyak színét úgy válassza ki, hogy általában egy vagy két vagy három színből áll összesen. Általában kettő-három, és erre nagyon figyelt a Fincher, hogy a szürke, a kék és a barna jelenik meg, de mindenben a barna van túlsúlyban, plusz az egészet mindig ilyen nagyon füstösen veszi föl, látsz egy folyósót, vagy látsz egy belső teret. Nyilván nem látod gomolyogni a füstöt, de ez úgy működik, hogy befolynak rengeteg mennyiségű füstöt, megvárják, amíg eloszol, illetve ellegyezik, és ettől lesz egy textúrája a levegőnek. Azt a hatást éri el, hogy amikor gyerekkori képeket nézegetsz, vagy mondjuk nekem az én gyerekkori képeim mondjuk a 80-as évekből származnak, azok a fotók egy kicsit bebarnulnak, megfogja őket az idő, ilyen kamera obszkúrás hatás lép fel, és hát igazából egy író barátom mondta nekem, most már elég rég beszéltem vele, de nagy tisztelője vagyok, Kornis Mihály, mondta egyszer, hogy Dávid, hát én megfejtettem, a fekete-fehér film az attól fekete-fehér, mármint az emlékképekben, mert akkor az akkori emlékek, akár a híradók, akár a régi filmek, azok fekete-fehérek voltak. Tehát az ember valahogy úgy teszi össze az agyába, hogyha fekete-fehér, az rég történt. Tehát az a 20. század inkább első felébe történt. Ha pedig mondjuk már ilyen színes, vagy ilyen kameraobszkúrás hatás, akkor azt mondanám, hogy a múltban így a 70-es, 80-as években történt valami, és ez egy nagyon-nagyon gyakorlatilag trendi megoldás. Ezt a Soderbergh addig vitte, hogyha Közel-Keletet láttál, vagy Mexikót, akkor tudja, hogy a kép ilyen sárgás volt, hogyha éjszakon voltál valahol Amerikában, mondjuk Detroitba, akkor tuti, hogy ilyen kékes-szürkés volt a kép.
Hát itt úgy látom, hogy két lovat akarnak megülni egy fenékkel, tehát egyrészt olyan egyre professzionálisabb, nem is professzionálisabb, egyre tökéletesebb a technika, ez a képrögzítő filmes technika, másrészt állandóan, tehát ha elmegy a múltba, és erre jó példa akár az Ed Wood film, amit a Johnny Depp-ék csináltak, akkor mindig a tónussal, a monokrom megjelenéssel akarják még jobban megadni az illúziót, ez egyébként így teljesen érthető számomra, csak ez, hogy olyan minden barna, most ahogy így mondtad, hogy füstös, most beugrott, hogy a Billy Tench folyamatosan cigizik, tehát persze, hogy füstös, mert mindenhol, ez sehol nem veszi figyelembe azt, hogy mások is vannak, de nagyon fura, hogy most már megszoktuk, hogy nem lehet sehol se dohányozni. Én nagyon régóta nem dohányzom, 94 óta, és azóta állandóan ugrok erre, hogy most miért gyújt rá valaki, mikor látja, hogy ott mások is vannak, akik valószínűleg nem dohányoznak. És mikor itt van egy régi film, vagy egy régi, tehát korábbi években játszódott, ezeket így előveszi, előhozza az emberből, hogy hát hogy lehetett ez, hogy akkor dohányozták? Hát úgy, hogy egyébként így éltük le a gyerekkorunkat, a 77-ben még bőven még a műtét közben is a sebész is, annak is ott volt valószínűleg egy hamutartó szinte, most ugye elpoénkodom, de mindenhol mindenki dohányzott, ez nem volt gond. A barna nem ennek köszönhető, ez most csak egy ilyen átkötés. Most próbálok még a jegyzeteim között turkálni, és találtam egy ilyet, hogy a nagyon jó pofa a Fincher, hogy visszautal saját munkáira, ezt is most már többször említettük, és van egy olyan rész, hogy elindul ez a csoport alapítás, és ők elkezdik ezeket az interjúkat a börtönökben elkészíteni a legbrutálisabb sorozatgyilkosokkal, és ott van egy olyan svung, amikor marha sok helyre mennek az elején, hogy legyen egy alaptörzs hangfelvétel anyaguk, ezek ugye interjúk, és ott a Fincher úgy oldja meg, hogy ezt a sokat belerendezi egy olyan 30 másodperc vagy 60 másodpercbe, ugyanaz a utazások pillanatképei, állomások, repterek, kofferek, álmosságok, mint a harcosok klubjából, mikor ugye a Edward Norton nekiáll, és akkor még ott dolgozgat, és jobbra-balra röpül, mert ez a munkája. Ez tök érdekes, hogy Fincher visszanyúl egy nagyon jó pofa, ilyen videoklipszerű bemutatáshoz, amivel egy nagyon komoly részét elmagyarázza a film cselekményének.
Meg ne felejtsük el, hogy a reklámos videóklip rendezőként kezdte, csak nagyon hamar, nagyon fiatalon megkapta két mesteri rendező után harmadikként az Alien sorozatot, és hát akkor bukott vele, de vissza...
Pedig baromi jó volt.
Nagyon-nagyon erős atmoszférája volt annak a filmnek, és nagyon fincseres, szintén nagyon barna, és nagyon füstös, és nagyon nyomasztó légkört tudott mindig létrehozni. Jellemző rá ez a neonos világítás, és az az érdekes, hogy hát nem bírtam ki, hogy a YouTube-on ne keressek rá ezekre a annó archív felvételekre vagy képekre, amikor a Manzont interjúolták, vagy a Szemfiát interjúolták, és hát sokkal jobban néz ki filmen ez a pártér, mint az életben. Tehát az életben az a probléma, hogyha egy nyomozópáros bemegy valakit vallatni, akkor gyakorlatilag egy pár négyzetméteres helyen rajta vagyunk a falon. Ugye ez hogy nézne ki? Úgy nézne ki, mint a szomszédok. Tehát valaki beszél, bevágva mögötte egy üres fal, valaki beszél, átvágva, ott is egy üres fal. Tehát egy filmnek van egy atmoszférája. Egy filmben egy börtönfolyósót látsz, vagy egy olyan teret, ahol a rabok inkább étkeznek, tehát olyan helyeket választ inkább a rendező, ahol a terek mesélnek. És ez szerintem baromi jól csinálja a Fincher. Tehát, hogy nem valós például az, amikor az egyik figurát kihallgatják, és egy fény érkezik rájuk felülről. Kicsit ez a német expresszionista világítás van benne, de ettől van egy olyan hangulatot, hogy ez a fény, ami ott dereng felettük, mintha valami titokra rávilágítanánk. Tehát ad egyfajta misztériumot ezeknek a tereknek.
A sorozatnak alap hangulata ezek mellett, most ugye a látványról hallottunk pár gondolatot, végig ez, hogy és ez a fordügynöknél különösen kijön, hogy ők baromira tartanak ezektől a gyilkosoktól, és végig, még így is, hogy be vannak csukva, hatalmukba, vagy valahogy fogságba tartják ezeket a nyomozókat. Ugye a Billy Tench az egy baromi kemény csávó tényleg, és Holt McCallan itt ugye a harcosok klubjában láttuk már. Én azért szeretem így magyarul mondani, mert ez olyan jót jelent. A Holtot nem nagyon értem, de azt, hogy meg kell enni, ez minden enni szerető embernek ez egy jó hangzó dolog. Bocsánat, ezt nem bírtam kérni. Tehát, hogy félnek a gyilkosoktól, még akkor is, és ott ugye talán ettől kap pánikrohamot a Ford ügynök. Arra milyen gondolatot tudnál mondani, vagy mivel okolnád meg, hogy miért nem oldja fel Fincher azt a dilemmát, hogy mindig a gyilkos az, aki viszi a prímet. És a nyomozók természetesen ettől már a nevében is benne van bűnüldöző, de miután elkapták őket, nem bírnak fölülkerekedni. Az erkölcs, a törvény őrizői és betartatói még mindig csak fejle lógatva kullognak a törvény megszegői előtt. Ez már ugye egy ilyen filozófikus dolog, de Fincher miért ilyen morózusan vagy sötéten mutatja ezt az egészet? Miért nincs benne végig feloldás? Nagyon érdekes.
Erre azt a választ tudnám mondani, hogy anno, amikor a Saul fiát bemutatták, akkor a Nemes Jeles László olyan interjúkat adott, hogy hát a holokauszt film az nem túlélő film. Tehát, hogy ott nincs happy end. Én azt gondolom, hogy itt a Finchernek az lehet a bibliája, hogy a sorozatgyilkosokról szóló filmek, azok nem a zsarokról szóló hőstett filmek, hanem ezek nagyon szomorú és nagyon érdekes pszichológiával írt sorsok, illetve a bűneseteknek is inkább a felgöngyölítését, a nyomozást, a nyomozati módszert vizsgáló filmalkotások ezek, és sokkal inkább ez van a középpontban. Itt például a Cameron Britton által alakított Edmund Kemper figurája volt számomra a tapinthatóbb figura. Tehát ő nála egyszerűen rosszul voltam.
Ez baromi kultusztalan csávó volt.
Együtt éreztem a srácokkal, hogy ott ülnek bent ebbe a szűk térbe ezzel a csávóval, akin van, hol van bilincs, hol nem, rendeltet egy pizzát, ugyanabba a koszos térbe el kell fogyasztanod egy pizzát egy olyan emberrel, akiről tudod, hogy felnégyelt nőket, megdugta az anyja fejét, miután levágta, és orálisan... Tehát, hogy Jézus, tehát, hogy így az van benned, hogy azért ez a meló, ez nem sokkal jobb, mint mondjuk egy korboncnoknak a munkája. És most bocsánat, az összes korboncnoktól elnézést kérek, de azért ez elég kemény lehet mindig ilyen tepsis hullákat, meg teafilteres lábújakat nézegetni. Úgy ezt érzem ezzel a figurával kapcsolatban.
Ugye itt a két része van ilyen szempontból a filmnek, az egyik ez, hogy nem szembesülni a gyilkosokkal, hanem egy asztalnál ülni ezek, és nem csak gyilkosok, hanem ezek ilyen minden emberi mi voltukból kivetkőzött barbárok, de még az állatszó is beugorhat, hogyha amit előbb mondtál, hogy a jó édes anyjának a fejével mit művelt a jó ember, de tényleg nagyon jók a karakterek, még azt szerintem a szinkron is annyira jó volt, hogy egy ilyen jó kis mély hang, aki aztán ugye ilyen megnyugtatóan, ilyen lassan beszél, és szinte ilyen gunyorosan élvezi azt, hogy ott ilyen puzzle darabkákra omlik össze a Ford ügynök, aki aztán ekkor előjön belőle az összes nőies vonás, mert ugye alkatra nem ilyen ő, de mégis ott lelkileg teljesen megroppan, a Tench az meg ilyen ideges szokott lenni, rágyújt, oda mond valamit, illetve a Manzonnal való találkozásnál nagyon-nagyon ideges lesz, és ott nagyon beugat a Charles Manzonnak, és hát meglátja, hogy a Manson valójában mekkora nagy darab trágya, de nem bír vele még így se, tehát ez nagyon érdekes, és ez is benne volt már a Zodiákusban is, hogy a nyomozó, a hős, akire azt gondolják, hogy a hős tehetetlen. Nincs, nem tudja megoldani. Ugye a Zodiákusban például az van, és ezt már korábban beszéltük, de ezt most behozom a műsorba, hogy hát én megtaláltam a gyilkost. És emlékszem, mondtad, hogy oké, de hát amit mondtam, hogy ki a gyilkos, mert a film ugye nem mondja ki, hogy ki lett a gyilkos. És akkor bemondtam, hogy szerintem ki, azt mondtad, hogy hát persze, hogy az, hát ezt többen is tudják már. És ott, igen, ott a szinkron hang árulja el, ugye? A Bezerédi Zoltán a szinkron hangja annak a bizonyos munkás, szakmunkás embernek, és mikor elköveti az egyik gyilkosságot, ott elég sokat beszél, és tök föl lehet ismerni, hogy ez a Bezerédi Zoltán, nagyon szeretjük ezt a színészt. Nem tudom, hogy amerikai nézők számára a hang alapján, mert akkor úgy tök beazonosított, hogy az a csávó volt. Tehát érdekes, hogy Fincher ott is úgy meg is mondta, meg nem is. De ott is ezzel csak fokozta azt a feszültséget, hogy nincs menekvés. A gonosz megúszza, és tovább gonoszkodik.
Hát igen, de egyébként azért hozzáteszem, ez, bár már múltkor is beszéltünk róla, hogy mi a, azt hiszem, hogy közös véleményen vagyunk a magyar szinkron minőségéről, ami egyébként mondták egy időben, hogy hát a régi szinkron minősége és az új az nem olyan, de azt gondolom, hogy az új szinkronban is zseniális dolgok vannak, tehát egyszer-egyszer olyan gyöngyszemek jönnek létre, akár a Csörögi István szinkronrendezőtől, akár a Gyűrűk ura szinkronra gondolok, vagy akár egy ponyvaregény szinkronra, vagy egy jó tanáromnak, a Tomasevics Zorkának a munkájára, a Csengetett Milót sorozatra, vagy a Macskafogóra, vagy bármire. De azt gondolom, hogy pont egy ilyen Fincher filmet mindenképp, ha teheted, akkor inkább eredeti nyelven nézd, bár hozzáteszem, hogy nekem is voltak olyan fáradt estéim, amikor szinkronnal néztem, és hát a szinkron is tökéletes volt ennél a sorozatnál, de pont emiatt a misztikum, a titok miatt jobb ezeket általában eredeti hangon nézni. Azokat a szuszogásokat, azokat a levegővételeket nem biztos, hogy egy szinkron stúdióba létre lehet hozni olyan kevés idő alatt, mint amilyen mesteri fokon ezt a Fincher kidolgozza. Egyébként mindig David Fincherről beszélünk, de van egy másik nagyon nagy rendező zseni is ebben a sorozatban, méghozzá őt úgy hívják, hogy Andrew Dominik, és ő rendezte a Jesse James meggyilkolását, a Tettes a gyáva Robert Ford, ez a film teljes címe. Borzasztó hosszú cím, de szerintem egy nagyon jó film, amiben Brad Pitt volt a híres Rózsa Sándor, amerikai Rózsa Sándor, amely szóba hoztad a Jesse James, és volt a Killing Them Softly című maffia filmje is. Szóval, hogy egy baromi jó rendezőt választott a David Fincher maga mellé, úgyhogy szinte észre se veszed, amikor ő távol van, és az Andrew Dominik rendez helyette, de való igaz, hogy ahhoz a mester kellett azokhoz a gyors szekvenciákhoz, amiket az előbb említettél, amik egy kicsit megidézik akár a Harcosok klubját is, mert sokkal visszafogottabb és egyre inkább letisztultabb a Fincher, és viszont nagyon-nagyon-nagyon könnyen felismerhető a világa. Egyébként, hogy egy másik Netflix sorozatot is szóba hozzak, a House of Cards-ot is ugye a Fincher indította el, és ott is ezt a fajta képi világot választja. Hát meg segítségül hívta Kevin Spacey-t az összes aljasságával, tehát hogy zseniálisan játsza Kevin Spacey azt a gyomorforgató politikus figurát, és ad hozzá egy ugyanilyen nyomasztó világot, ami a Mindhunter-t is jellemzi.
És ebben a sorozatban szerintem egy olyan fontos elem jelenik meg, amit most már gyakorlatilag, hát mondhatjuk, hogy a filmművészet, de inkább a tengeren túli amerikai filmművészet felvirágzását óta tapasztalunk, ez pedig nem más, és itt ez a Született gyilkosok című Oliver Stone filmben csúcsosodott ki ennek a magyarázata, illetve annak az erőltetett megmagyarázása, már pedig az szerintem, hogy az amerikai kultúrának szerves része a gyilkolás, a sorozatgyilkosok. És valami miatt én ezt meg akarom érteni ezen a filmen keresztül is, hogy egyáltalán miért ilyen fontos ez az egész. És ahogy ezen így agyaltam, így beugrott, hogy hát bocsánat, de már az első történetmesélésekben is, de vehetjük akár a Bibliát is, Káin és Ábel történetét, vagy az ókori görög drámákat, mindig, és hát Shakespeare-ről már nem is beszélve, mindig fontos, hogy legyen gyilkosság, legyen tuláns bemutatása, hogy egyik ember a másikat hogy pusztítja el. Ez nem tudom miért van így, biztos egy végtelenül gügye, naív világ lenne az, egy ilyen Volteri Candini világ, ahol nincsen gyilkosság, persze a valóságban van, csak a történetmesélések ezt kihagynák. A népmesék se hagyják ki. Ugyanakkor az amerikai kultúra, mint sült krumplit a ketchupba tunkol ezekben, és nem ad feloldást, mindig borzasztóbb és borzasztóbb gyilkosságok kellenek. Ugye a horror műfajban van ez a slasher változat, ahol aztán tényleg kibeleznek mindenkit. Elég gondolni a texasi láncfűrészes gyilkos sorozatra, vagy mészárlás sorozatra, de rengeteg a fűrész, vagy akármelyik, ahol már azt kell, hogy gondoljuk, hogy a nézőket némi szadizmussal, tehát így képzelik el a rendezők, ezért készülnek ezek a filmek, mert nagyon sokan nézik, nagyon sokan érdeklődnek az erőszak bemutatása, és a Fincher nem ezt az utat választja, bár a középpontban a gyilkolás, a gyilkolászás áll. És én ezt nem értem annyira, hogy miért pont ez a legfontosabb náluk, vagy miért ennyire fontos. És ugye tudjuk, hogy mennyire militáns az amerikai nép, a járvány alatt soha nem fogyott annyi fegyver, mint most. Ebben az időben ugye megijedtek, hogy az amerikaiak nem szeretik, ha ők magukra maradnak abban a vagyonban, amit az amerikai állam megadott nekik. Ezért azonnal gyorsan le akarják lőni azt, aki belép oda, majd megkérdezik, miután előtték, hogy hát Józsi, te vagy az a sógorom? Ja, igen, jó, bocs. Vagy ha megnézel ilyen hip-hop oldalakat, ott nagyon sok olyan videó van, ahol a rendőr, ugye ez a body cam, ami rajta van, ilyen testkamera, mutatja, hogy felszólította az illetőt, hogy tegye le azt a kést, mert ugye kihívták a zsarukat, és az a rendőr hát egy fél tárat tuti belelő. És az élő egyenesbe így megy. Vagy nem élőbe, de utólag így bemutatják. Tehát ez egy kultusz.
Igen, erre most próbálok reagálni, és hogyha egy...
Bocs, hogy így rád.
Nem. Itt az a nehéz, hogy ugye még nem egy stúdióba ülünk, és ahogy az internet két oldalán, Skype két oldalán kommunikálunk, gyakorlatilag, ha én beleszólok, akkor engem elnémít, vagy eltorzítja a hangomat, ezért inkább nem szólalok meg, de annyiszor gyulladt föl a fejem fölött a lámpa, mint hogyha egy stúdióba ülnénk, akkor valószínűleg te is reagálnál, úgyhogy hát a közönségtől elnézést kérünk, de ennél tudunk-e jobban egymás szavába is vágni. Ugyanis annyi jó dolgot mondtál, és annyi minden szikrázott az agyamba, aztán a végén szerintem leveri a biztosíték, és mire szóhoz jutok, addigra már semmi nem jut eszembe, de próbálok reagálni. Szóval még a militáns Amerika előtt hoztad szóba talán a... Mindjárt mondom még a Oliver Stone-i világ, mindegy, próbáljunk akkor a militáns Amerikára.
Hát a született gyilkosokból, hogy mennyire túl van hype-olva, milyen jó fejek is lehetnek. Tehát a gyilkosok, sztárok. Ez a két nyomozó ott reszketett, hogy basszus, bejutunk a Charles Mansonhoz, azt a rohadt. Tehát ennyi.
Igen, de én azt látom, vagy én is gondolkoztam ezen, hogy miért fontosak nekünk ezek a történetek. Tehát ez olyan, hogy akkor bemész egy producerhez pitchelni, akár Magyarországon, és megkérdezik, hogy na te ezt miért akarod elmondani. És többnyire például az én történeteimmel az a probléma, hogy nem valami szociális problémát akarok elmondani. Most már más, hogy így egy kicsit korosodom, de például 20 éves koromban képtelen voltam állami pályázatot nyerni, mert képtelen voltam a közérdekért tenni valamit. És ma már, hogy így öregszem egy picit, így elkezdtem rezonálni a társadalmi problémák felé. De azt gondolom, hogy a sorozatgyilkosoknak a miértje az nagyon, nagyon fontos amiatt az amerikai társadalomban, mert egy látszólag jól működő, jóléti államot élnek meg. Tényleg az amerikai álmot éli meg az amerikai állampolgár. És most nem arra gondolok, hogy valaki a 47. utcában éhezik, és tolja a fémkocsiba a romlott konzerveket haza, és épp hogy megél, hanem hogy az átlag amerikainak van egy kocsia, vagy kettő. Még a gyengébb házak is úgy néznek ki ezekben az amerikai filmekben, hogy van egy ilyen feljáró, tudod, mint minden moziba, ahol a horrorokban ott szoktak a slasherökbe felrohanni a konyhakéssel. Van egy tök jó kis kandalló, vagy van egy, ahogy a tencsnyomozónak a lakása, jó, úgy leülnél arra a kanapéra mellé, vagy akár a True Detective bármelyik nyomozójának szívesen innád a kávéját a konyhába, tehát ezek olyan élhető terek. És mindez szemben áll egyfajta önbíráskodó, gusztustalan, ezekben a mély pincékben, műhely pincékben furcsa dolgokat végző perverz egyének világával, ahol akár női bőröket nyúznak meg, akár emberi fejeket vágnak le, valami olyan pokoli világot mutat, ami valahogy nem illik bele ebbe az amerikai világba. Úgy tudnám megfogalmazni a legjobban, ahogy David Fincher helyett David Lynch fogalmazta meg a Kék Bársony című film nyitó jelenetében, amikor egy ilyen amerikai 50-es évekbeli zene megy a háttérben, valaki nyírja azt hiszem a füvet, integetnek az emberek, bicikliznek, hát ez a tipik amerikai kertváros, és megy le a kamera, és azt látod, hogy a fű alatt ott rohadnak a férgek, kukacok és minden más. Szóval ez a véleményem erről a helyzetről, hogy az amerikaiaknak ezért fontos, hogy bemutassák ezeket a sorozatgyilkosokat, mert a mélyére akarnak látni a társadalmuknak, meg akarják érteni, hogy mi a baj a white trash-sel, tehát ezekkel a lakókocsiban élő emberekkel, akiknek valószínűleg a 90%-a rendes ember, vagy 99%-a, de 1%-a pszichopata. Vagy azok a, és itt most ugye látsz mindenfélét, tehát ilyen rasszista embert is látsz, látsz olyan feketét, akinek látszólag nincs semmi oka gyilkolni, és mégis, és látsz olyan a társadalom periférián vegetáló, kicsit proli alakokat, akik egy gyerekkorukban vagy szexuálisan zaklattak, vagy elnyomtak, egy ilyen szülői elnyomásban vettek részt, és ezt az amerikai álmot magukban áttranszformálták valami szörnyűséges rémmesévé.
Én ettől nagyon féltem egyébként, hogy ahogy megy előre a sorozat, mert ez több filmben is előbukkan, ez szerintem ez egy picit a PC-nek is a része, hogy mentegetik az elkövetőket, mondván ezt, amit most itt soroltál, hogy hát egész gyerekkorát végig szenvedte, sokat verték, eleve árvaházban nőtt fel, stb. Csak tudjuk, hogy az emberek zöme akkor is, mármint azok, akik hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, nem válnak gyilkossá. Én ezért használtam ezt a bekattant szót az elején, tehát egész egyszerűen ezek bekattannak, de mondhatnánk az egyházi kifejezést is, a teológiai kifejezést, hogy ugye terheltek, tehát egy olyan démonikus behatás éri ezeket, hogy átveszi az uralmat felettük valami egészen komoly gonosz erő. És mert olyan borzalmakat követnek el, és itt, ha jól tudom, a Fincher az eredeti ügyek eredeti adatait használja. Tehát itt ilyen szempontból nincs benne kitaláció, azok nem fiktív dolgok, amit ugye ezek elkövettek.
Nem, olyannyira nem, hogy mondom, a Fincherre az jellemző, akár már a Zodiákus idején, hogy pont ott állt meg a kocsi, pont olyan overall volt az elkövetőn, pont abban a szögben állt meg, tehát ha megnézed ezeket a kihallgatós videókat, vagy képeket, tehát a megszólalásig hasonló színészt választottak. Talán pont a kövér karakter képében még egy fokkal undorítóbbra is sikerült a filmben, mint a valóságban a figurát ábrázolni. Tehát akit említettem, a zseniális színész, ez a Cameron Britton, aki az Edmund Kempert játsza, ez gyakorlatilag még gusztustalanabb és félelmetesebb, mint a valós karakter. De az összes többi figura egyszerűen a megszólalásig hasonlóan a mozdulatai is. Tehát a Charles Manson pont abban a pillanatban ül fel a székre, egy kicsit így uraskodni, ugye ez is egyfajta tárgyalási expozíció vagy gyakorlat, amikor a két nyomozó fölé kerekedik kvázi a vallatot, és föléjük ül. Tehát, hogy mint egy ilyen showman gyakorlatilag a szemmagasságuk felé kerül, és leuralja őket a francba.
Most kitaláltam valamit, mert mi tervezzük, hogy a Jokert is át tárgyaljuk, hogy nézd meg, a Charles Manson valójában mondjuk ki, ő az igazi Joker. Tehát ő volt az, itt ebben a filmben külön hosszú időt szentel Fincher annak, hogy ezt az egész misztikumot, amit őt körülvette, és meg azt hiszem mai napig is él, körülveszi, vagy hát egy időben nagyon erős volt, ezt lerombolja, vagy tovább fönn tudja tartani. Ugye visszamegy a néző vele együtt ebbe az időbe, és a két nyomozó meglátogatja, és most beugrott, hogy ez teljesen, tehát a Charles Manson gyakorlatilag az a Joker, akit itt ugye az említett Nolan, és itt a legutóbbi a Joaquin Phoenix által megformált szociodráma Joker is megpróbál hát így fölvirágoztatni. És íme itt van, de sok ilyenjük van, ugye, tehát a Ted Bundy-t is ilyen volt, és az Oliver Stone is erre akarta fölhívni talán a figyelmet, ahogy mondott, hogy ezek figyelemfelkeltő dolgok, bár a kérdésemre nem kaptam meg a választ, hogy miért ilyenek az amerikaiak, miért van szükség a gyilkolászásra, de akkor jó, ezért
Azt gondolom, bocs, hogy válaszoljak a kérdésedre, biztos, hogy összefüggésbe hozható azzal, amit felvezettél, ezzel a fegyvertartási mizériával, ugyanis hogyha van otthon egy fegyvered, akkor úgy érzed, hogy van hatalmad. De egyébként a pszichológusok általában azt mondják, és mit tudom én is kommunikáció szakon hallgattam McLuhan-t, meg hallgattam a különböző kommunikációs szakembereket, akik azt mondták, hogy gyakorlatilag, hogyha benned van ez a gyilkolási ösztön, vagy benned van az aberráció, akkor igazából ez a, ugye van a kultivációs elmélet, meg ez az erőszak elmélet, a lényeg, hogy ha sok Tom és Jerry-t nézetsz a gyerekkel, és benne van az, hogy megszadizza a tesóját, akkor lehet, hogy csak úgy szadizza meg, hogy ráhúzza a fejére a paplant, és befingik. De ha túl sok Tom és Jerry-t néz, akkor simán lehet, hogy elkezdi felkockázni a kis ujját, hogy most mondjak egy durvát, de hát ha belegondolsz, a Tom és Jerryben milyen erőszak van, ami egy ugye, tipikus kertvárosi amerikai millióból lép ki, hogy teleissza magát mondjuk a Tom, és közben megszurkálják 6 millió helyen, és a víz az jön ki belőle minden irányba. Tehát, hogy olyan szadizmus van valahol az amerikai társadalomban, amellett, hogy egy ilyen cukormáz van egy időben jelen, hogy gyakorlatilag ez az európai elmének felfoghatatlan. Tehát ami Finchernek vagy Lynchnek teljesen természetes, hogy a Cooper ügynök beszélget a fánkozzabáló rendőrökkel, és közben ő a Douglas fenyőkről és a kávéről értekezik, vagy épp a pitéről, közben nyúlkálnak gumikesztyűben egy halott felpüffett testébe. Tehát az is annyira fura, nem tudom, hogy te észrevetted, de hogy sok amerikai filmben elmennek a nyomozati helyszínre, és isznak a hűtőből egy pohár tejet. Vagy te tudnál-e közben ételt fogyasztani, vagy italt, miközben egy gyilkosságról van szó. Tehát, hogy ezeknek a figuráknak annyira, akár ezeknek a nyomozóknak annyira természetes ez a légkör, hogy el is felejtik, hogy hullák között mászkálnak, és igazából sokkal valóságosabb egy amerikai filmben hirtelen fegyvert vesznek elő, mint egy magyar filmben. Egy magyar filmben még mindig a kisváros meg a tűzvonalban jut eszedbe, hogy a Stolbuci kezében valahogy remeg az a piszta, hogy nem áll annyira, hogy is
hát ez állítólag ez egy szakmai alap. Ismerek több olyat, aki mentős, tehát olyan komoly szolgálatokban van, ahol mindennapos az ilyen mentősök, de akár rendőröktől is lehet hallani. Volt egy ismerős, aki rendőr volt, aztán abba hagyta, de ő is mondta, mások is, hogy itt nem szabad. De akár mondjuk, ha olyan szociális vonalon dolgozik valaki, ahol nagyon sok drámát, nyomorúságot, sebzettséget lát, vagy de akár dolgozol mondjuk egy baleseti sebészeten. Ezt nem szabad úgy nézni, hogy a lelkedre veszed. Meg kell oldani a tudásod java szerinti legjobb módon a dolgot, de nem szabad semmilyen módon, ugyanis ha így csinálsz, akkor bele rokkansz, bele stresszelsz, bele bolondulhatsz abba, és hát ugye folytonos mindig, hiába oldod meg az ügyeket, mindig lesznek újabb ügyek, és ez most mindegy, milyen területen vagyunk, mentős vagy, akár tűzoltó, akár rendőr, katasztrófavédők, tehát ez egy folytonos meló.
Igen, és igazából csak azért, mert látom, ránéztem az órára, hogy úristen, megint mennyit pofáztunk. És hát már 70 percnél, de hogy az jutott eszembe, hogy arról igazából nem nagyon beszéltünk, hogy maga ez a cselekmény, ez hogy folyik, hogy ez is nagyon érdekes, hogy elkezd ez az egész sorozatgyilkosok világa begyűrűzni ugye a főhősök mindennapjaiba. Tehát például a Tencs ügynök gyerekéről kiderül, hogy ő is egy rituális gyilkosság szemtanúja volt, sőt valamilyen szinten bűnrészese tudata nélkül, ugyanis ő adta az ötletet a kis osztálytársainak, hogy szögeljék a keresztre az egyik gyereket, aki meghal. Na most egy nyomozónak szembesülni azzal, hogy az, ami után nyomoz, az gyakorlatilag a családjának a része, vagy annak a közvetlen mikrokörnyezetnek a része, ahol ő él, hogy Amerika valójában ilyen, tehát hogy amit te most pedzegetsz, az gyakorlatilag a legfontosabb elemi kérdés ennek a sorozatnak, hogy ezek a gyilkosságok hol vannak jelen? Ezek a gyilkosságok is a szociopátiás és pszichopátiás karakterek gyakorlatilag mindenhol jelen vannak, kezdve Holden ügynökkel, aki szintén kiderül, hogy egy pszichopátiás karakter, hiszen azért ilyen intuitív, mert folyamatosan beleérez a gyilkosoknak a gondolataiba, érzéseibe, elkezd az ő nyelvükön beszélni. Ugye a legnagyobb konfliktus az mindig az, hogy átlépi ezeket a határvonalakat, és elkezd úgy beszélni velük, amit ezek a FBI-os protokollok már nem tennének lehetővé. Tehát nem ülhetsz le egy kihallgatáson, és mondhatod azt, hogy és amúgy jó érzés volt, amikor így az anyád fejét levágtad, és utána ezt meg azt csináltál vele? Tehát erre a Tencs ügynök már húzza is össze a szemöldökét, hogy öreg, ilyet nem lehet kérdezni.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy később mindig beigazolódik, hogy azért a Fordnak igaza van, és ezeket a bűnözési rutinokat, hagyományokat igenis át lehet hágni, ő érzi, hogy ez egy bűnüldözés történeti pillanat, minden egyes ilyen lépés. Ez egy tényleg különleges vonás ennek a filmnek, ezt szerintem kifejezetten érdekessé teszi. Én nagyon szeretem ezeket a filmeket, mikor valami új dolog keletkezett a világban, ami nekünk ma már a mindennapjaink szinte alig észrevehető része, mert annyira természetes, de ezt megmutatja nekünk egy filmben valaki, hogy hát ez hogyan is indult el. Most nem akarok példákat hozni, mert eszembe jutott a... Hú, nem jut eszembe a filmnek a címe, de ott azt hiszem épp a vibrátort találták föl, és ez egy nagyon különleges része volt, a pszichoanalízissel is összehozzák. No, de ha már itt tartunk, és végigvettük Ford ügynököt is, egy picit Billy Tench ügynököt, nézzük az Anna Torva által megformált szemét. Ő nekem a Rejtély sorozatból vált egy fantasztikus szexidollá, egy csoda nővé, aki ott egy misztikus, tudományos fantasztikus, és egy valójában volt benne krimi sorozatban, volt szintén egy ilyen férfi világot feloldó nőszemély. Itt is nagyon vonzó, nagyon intelligens nőt alakít, és van benne egy kis gebasz, ugyanis én azt reméltem egyébként, hogy a Ford ügynök összejön vele, de nem. Anna Torva az becsajozik. És ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy abban az időben, és itt a MeToo-t is belehozhatjuk, hogy ez most azért volt, ennek van-e valami köze ehhez, én gyanítom, hogy annyira nincs, mert Fincher azért már elég nagyság ahhoz, hogy neki ehhez nem kell egy egész mozgalom, hogy külön kiboncolgathassa azt, hiszen ott látjuk, hogy ez a nyomozónő, vagyis nem is, ő egy oktató, nagyon komoly egyetemeken oktat pszichológiát, ugye?
Igen, de szerintem ennek semmi köze a MeToo-hoz, hanem az a korszak az, amikor még a hajnalán vagyunk a szexuális érdeklődés beismerésének. Tehát még hol vagyunk attól, hogy az Elton John azt mondja, hogy meleg vagyok, vagy a George Michael azt mondja, hogy meleg vagyok. De ez már a mozgalom előszele. Tehát, hogy itt azért a San Franciscói légkör, a Berkeley, és gyakorlatilag a hippi nemzedékből kinőve, tehát ez valahol ez a csaj is lehet, hogy egykoron egy hippi csaj volt, aki ott már volt valahol Woodstockban. Ez a csaj, ez egy nagyon kemény, nagyon intelligens nő, és egyébként leszbikus, de nagyon jól és nagyon pontosan mutatja a film, hogy ez gyakorlatilag egy magánügy. Ebben a világban, nem csak a hivatalban, hanem abban a korban erről abszolút nem beszéltek. Tehát, hogy igazából annyira nem, hogy fel sem merül a két kormányügynökben, amikor bedobja ezt a csaj, hogy ő leszbikus, fel sem merül, hogy a profilozás kapcsán ez nem egy kitalált történet, hanem ez a valóság, hogy ő tényleg leszbikus. És ezt nagyon intelligensen kezeli a Fincher. Tehát azt mondja, hogy ez csak egy adalék, egy finom mellékszál, ami hitelesíti ezt a korszakot, hitelesíti az emberek, nem is tudom, szőnyeg alá söprését. Tehát ugyanúgy, hogy a gyilkosokat, a különböző aberrációkat a szőnyeg alá söprik, ugyanúgy a nemi érdeklődés is a szőnyeg alá van söpörve, és nem közügy. Tehát, hogy annyira nem beszélnek róla, annyira el van nyomva, hogy ez a karakter is elnyomja magában folyamatosan.
Szerintem van egy olyan feladata ennek, most ezen agyaltam, hogy a sérülékenységet akarta Fincher talán mind a háromban megjeleníteni, hogy még izgalmasabbá tegye a történetet. Én végig azon izgultam, hogy a Ford ügynöknek ez a néha ilyen múja, persze tulajdonképpen valójában ő egy ilyen Mindhunteres Sheldon Cooper, tehát egy ilyen nagyon is okos fickó, de mégiscsak sérülékeny, emiatt olyan félénk, akkor ugye a Billy Tench, azt mindig vártam, hogy vagy infarktust kap, vagy végképp lehányja magát és összerogy, mert hát ugye mégiscsak alkoholista vagy a gyereke, és itt pedig vártam azt, hogy a hölgynél, miután valahogy mégiscsak kiderül, mert ő azért egyszer el is szólja magát, de elég direkt módon, de mikor kiderül így mindenki többek számára, hogy ő leszbikus, akkor ebből keletkezik valamilyen botrány, hiszen abban az időben, ez még 77-ben, 70-es évek végén, ez nem volt annyira magától értetődő, jellemzően egyébként a 80-as évek, aztán a popkultúra minden szinte erről szólt, hogy a szexuális szabadosság akkor végképp kiteljesedett, de a sérülékenységet aggatja Fincher a három főszereplőre, hogy nem, tehát ezek nem hősök, ezek nem ilyen, sem nem izompacsírták, tehát nem olyanok, mint mondjuk a Mulder meg a Scully az X-aktákban, hogy ott azért nem nagyon volt mese. Tehát ott pillanatok alatt előkerültek a revolverek, de ami még ennél is veszélyesebb, az akkor újnak tűnő mobiltelefonok, és ha az sem működött, akkor ugye Mulder az nagyon belelátott mindenbe, minden. Itt hatalmas küzdelmeknek teszi ki Fincher a három főhőst.
Igen, ezzel én nem vitatkozom, csak azt mondom, hogy ezek a figurák, ezek abszolút realista figurák, míg az X-akták figurái egyáltalán nem realisták, és nagyon tetszik az, hogy az FBI ügynököket is általában ilyen kétdimenziós figuraként ismered meg. Még azt kell mondjam, hogy egy Twin Peaks-ben is, ahol egyszerűen dagonyázunk a jobbnál jobb karakterekben, ezekhez a figurákhoz képest kétdimenziósak maradnak. Tehát egy Cooper ügynöknek sose tudod meg, hogy ahogy te mondtad a podcast legelején, hogy a Columbónak se látod a feleségét, igazán nem érzed a ruhájának, az öblítőjének a szagát, és ezeknek a figuráknak meg igen, és ezt nagyon élvezem. Tehát ez a egyszerűen beleégett a retinámba, amikor a Fincher a hetedikbe bemutatja, hogy ébred föl a Brad Pitt a felesége mellett, és hogy megy haza dögönyözni a vizslákat, a folyosón, és hogy úgy van bezárva az ajtó, hogy közben a dögönyözés ez ne menjen át a nappaliba, ne verjenek le a kutyák, gondolom, semmilyen vázát, virágot. Tehát ettől annyira életszerű az a tér, az, hogy az akkori lakásuk, még mindig a hetedikben vagyok, egy magas vasút alatt van, és akkor mesélik el a Morgan Freemannek, hogy gyakorlatilag átcseszte őket az ingatlanos, mert mindig csak negyed órára mentek föl, és hát nem tudták, hogy egy ilyen szar lakást vesznek. Ezek azok az információk, amitől te teljes egészében beleépülsz ebbe a sorozatba, és válasz még két kérdésedre, hogy miért nem csapja le ezt a leszbikus labdát a film. Hát pont azért, mert szerintem legalább 4-5 évre tervezik ezt a Mindhunter, tehát 4-5 évadra, és ez egy olyan magas labda, ami majd be fog érni, ugyanis érzed, hogy a Ford ügynök finoman próbálkozik ennél a nőnél, és ez a nő finoman kitér mindig ezek elől a próbálkozások alól, illetve ami nagyon okos dramaturgiával van megszerkesztve, hogy van egy-két figura, akik ilyen mellékszereplők ebbe a történetbe, illetve hát a csapat részei, és például ez a Greg Smith nevű karakter, akit a John Tuttle játszik, ő tipik az a figura, akit nem biztos, hogy bevennék a csapatba, mert egyrészt tök jó, hogy ő az írnok és írogat, de másrészt meg az első lehetőségnél bedobta az egész csapatot, tehát elárult őket, spicli volt.
És olyan... bocsánat, de a Matrix óta Smith ügynökben nem bízunk.
A Smith ügynök az igazi házmester karakter, az igazi kovács, aki be fog dobni téged a savas medencébe. És hát voltak itt ugye olyan ügynökök, mint a Shepherd ügynök, akit a Cutter Smith alakít, és akit felvált, utána a Michael Cerveris által alakított Gunn főnök, vagy ugye így hívják, hogy Gunn, és ezek a figurák is egyébként nagyon érdekesek, mert nagyon ellentmondásosak. Folyamatosan nem tudod, hogy mit gondolj róluk, és akkor elkezd ilyen finoman felfejteni a film. Tehát pont mire azt gondolnád, hogy egy kétdimenziós karakter ez a Shepherd ügynök, megtudod, hogy valójában azért tették lapátra, mert védte ezeket a figurákat, főleg a Ford ügynököt, akit egyébként utált, és ezzel egy kicsit így rájössz, hogy ő milyen valahol milyen karakter, tehát az ő bezárkózása az gyakorlatilag miről szólt, hogy közel van a nyugdíjhoz, nem akar már belemenni rázósabb dolgokba, míg a Gunn figurája még egy kicsit kétdimenziós, tehát még kicsit olyan X-aktás főnökös, de érzem már, hogy az a figura is valami titkot rejt magában, amit majd ki fog fejteni ez a sorozat, és bocs, hogy nem viszem le a hangsúlyt, de ez még hozzátartozik az, hogy a híres írónk, ugye Gabriel García Márquez mondta egyszer, hogy a regények világa az a sorozatokban él tovább. Tehát míg a novella a film, a regény a sorozat, és méghozzá azért, mert ezek a karakterek így tudnak szép íveket kiírni, így tud igazán a mélyére menni, tehát ezért van az, hogy megnézed még az HBO-n a Escobart, de és egy nagyon jó alakítást látsz a Javier Bardemtől, de hogyha megnézed a Narcos című sorozatot, akkor az Escobarról egy olyan korképet kapsz, ami mint hogyha három történelem könyvet olvasnál ki. És a Mindhunternél ugyanezt érzem, hogy egyszerűen iszonyat jó elmerülni ennyire empirikusan ebbe a világba.
Én azzal foglalnám össze, hogy ez nekem hasonló volt, mint most nekem a párhuzam az így áll föl, hogy Zodiacus, Mindhunter, tehát amit a Zodiacus egyébként szintén nem rövid mozifilmben bemutat Fincher, azt a Mindhunterben valóban nagyon részletesen, már túl részletesen is mutatja be, de hát itt egészen különleges ecsetkezeléssel van a mesternek. Ez picit azért hasonló, ha már említetted a Bárányok hallgatnak, illetve ezt a Hannibal szagát, hogy ott is lent ebből több sorozat, azt mondom, egyikben ugye a Mads Mikkelsen egy korábbi, még a fiatalkori Hannibal Lectert. Tehát én ezt így tudtam összevetni, igen, erősíti egymást a dolog. Valójában, hát én elkezdtem nézni, ugye ajánlottad ezt a filmet, elkezdtem, és hogy hát, hogy megláttam a Ford ügynököt, mondom, fú, basszus, ez kész, ez nem fog lekötni. Akkor ugye Anna Tort, mikor megjelenik, akkor azért már reményt keltő, illetve hát Holt meg kell lenni, az régóta kedvenc, és nagyon nagy örömmel néztem, nagyon izgultam, alig vártam a következő házi vetítéseket, ugye, hogy mi lesz a két nyomozóval, illetve a nyomozócsoporttal, és nagyon jók a fordulatok benne olyan szempontból, hogy amikor magánéletre helyezi éppen az adott részben a hangsúlyt a rendező, akkor is nem megy át egy ilyen szomszédok, barátok közt hangulatú ilyen szociál vonalba, hanem ott is kifejezetten érdekes problémákat vet fel, és nagyon drukkol az ember az általa favorizált szereplőnek, hogy jussanak el mondjuk ezzel a sérült gyerekkel arra, hogy végre például megszólaljon, picit ilyen autista feelingje van az egésznek, de tudjuk, hogy nem erről van szó, de nagyon hasonló más filmekből, akár a kódneve Merkurból is vehetünk példát, illetve engem végig fogva tartott, hogy mi lesz Anna Torval, és hát szomorúan, vagyis nem is, nem szomorúan, hanem örömmel tapasztaltam, hogy dobta azt a bárpultos csajt, mert szerintem se illett hozzá. Nagyon tetszett a sorozat, úgyhogy könnyen fogok most szavazatot mondani, vagy értékelést.
Igen.
És most egy angyal szállt át a podcasten. Hát, hogy elértem, mert előbb már mondtad, hogy már elég sokat beszéltünk róla, szerintem az értékeléshez értünk a végéhez.
Igen, és azt gondolom, hogy most neked kell előbb mondanod valamilyen.
Jó, akkor én kiterítem a lapjaimat. Azért 9-es, mert mégiscsak manipulatívnak tartom egy icirit-picirit Finchert, mégiscsak a piaci igények kiszolgálását is látom benne, de abban biztos vagyok, hogy már megint utánozni fogják, tehát azért 9-es, és az a 10-es azért, hogy majd ha a folytatásban nem bukik el, akkor ott majd megadom a 10-est.
Én azt gondolom, hogy én pont úgy voltam, hogy az első évadnál én egy erős 8-ast éreztem, és nekem a második évad azért lett 9-es, mert azt éreztem, hogy egymásra épül ez az építmény. Tehát, hogy még egy iszonyat érdekes volt az összeállás ennek a stábnak. Tehát tényleg, hogy hogy alakul meg egy ilyen kutatócsoport, és hogy kezdődik el ez a profilozás, baromi izgalmas, és hogy utána az életben ezt hogy alkalmazzák. Tehát ahogy elkapják végül is, vagy nem elkapják, hogyha valaki eddig még mindig nem nézte meg, akkor jaj, hogy fogalmazzak úgy, hogy ne legyen spoiler, tehát, hogy ez a nagyon érdekfeszítő nyomozás a fekete sorozatgyilkos után, az tette föl nekem az íra a pontot, hogy most néztem egy hosszan felépített építményt, aminek az utolsó kockái kerülnek be, és hogyha ez tovább tud épülni, akkor azt hiszem, hogy nálam is 9-es, viszont hozzáteszem, hogy nálam a 10-es egyelőre még mindig a True Detective első évada. Tehát ebben a műfajban nálam az a 10-es, de a Mindhunter is beérhet arra a szintre, hogy gyakorlatilag örök etalon legyen, tehát nekem a True Detective az etalon, mármint az első évad, és hát mindenkinek ajánlom ezt a filmet, aki például gyereket nevel, és úgy van vele, hogy hát este nézni kéne valamit, tehát a gyerek mellett nem lehet ilyen trancsírozós horrort nézni, vagy olyan jelenetet, amiben szexuális tartalom van. Én ezt egy barátomnak ajánlottam, akinek kislánya van, hogy nézd nyugodtan, mert ez az a sorozatgyilkos thriller, amiben nem fogsz trancsírozást látni, és mégis be fogsz kakálni. És megköszönte, hogy van ilyen. És a Mindhunter hozza ezt, hogy a képzeletedre van bízva rengeteg dolog, és már-már izgalmasabb, mint hogyha azt látnád, hogy pancsolunk a vérben.
Én még azt is hagyd fűzzem hozzá, hogy én nagyon remélem, hogy Fincher a sorozat mellett elkészít valami nagyon klassz egész estés mozifilmet, hiszen ő ebben az igazán nagy.
Valami hiányzik a mondat végéről, a nagy forma. Nem tudom.
De mindig mondjuk, hogy zseniális, és ezt most már unom ezt a jelzőt, úgyhogy amiben igazán nagy.
Pont. Igen, egyébként, és bocs, hogy mert lehetne tiéd az utolsó szó, és kérlek, legyen is, csak eszembe jutott, hogy Brad Pitt azt hiszem az Oscar-díj átadón, vagy a Golden Globe-on, most meg nem mondom, valamelyikből a kettőn, hallgatta, hogy méltatják a Tarantinót, méltatják a Spielberget, méltatnak rendezőket, és ő hozzátette, hogy azért ne felejtsük el David Finchert. És ez nekem egy nagyon szép mondat volt, méghozzá azért, mert az ő színészi karrierjét az gyakorlatilag David Finchernek köszönheti. Tehát körülbelül akkora együttállás az ő kettősük, mint mondjuk egy Martin Scorsese, Robert De Niro. Ezt nyilván nehéz így kijelenteni, hiszen a Scorsese-De Niro páros már 50 éve majdnem együtt van, míg a Fincher és Brad Pitt páros azért ennél jóval fiatalabb, annak ellenére, hogy már ők is a 50-es évek közepén járnak. Úgyhogy kérlek, fejezzük ezt azzal be, hogy mondj valamit, hogy miért nézzük tovább, hogy hallgassuk ezeket a podcast adásokat.
Kedves hallgatók, következő jó hírem van. Charles Manson és a Battonyai Rém is egyaránt börtönben van, és úgy tűnik, hogy soha, de soha nem fognak onnan kijönni. Köszönjük a figyelmet!